Tisztelt hallgatóim, ha a faanyag színét el akarjuk helyezni abban a rendszerben, amit a szivárvány színei alkotnak, akkor valahova a vörös és a sárga szín közé kell elhelyeznünk. Ha ezt pontosabban akarjuk megtenni, akkor a színtestben kell gondolkodnunk. Itt a baloldali ábrán látunk, a színtest alsó részén a sötétek színek vannak, a tetején a nagyon világosak, és a közepével érdemes foglalkozni. Ha a főbb színeket kivesszük külön, amit a jobboldali ábra mutat, akkor látjuk, hogy a vörös, a sárga, a zöld és az ibolya meghatároznak egy rendszert. Ezeket, ha felrajzoljuk, akkor egymásra merőlegesen kell ezeket a tengelyeket felrajzolni, és akkor a faanyag a vörös és a sárga között helyezkedik el. Célszerű szögeket is megadni. Ha úgy kezdjük, hogy a vörös legyen a 0 fok, akkor a sárga a 90 fok, és így tovább. És ebben a rendszerben már egész jól el tudjuk helyezni a faanyag színét. A faanyag színe valahol a 65 foktól 85 fokig tartományban helyezkedik el. Azt is mondhatjuk, hogy azok a faanyagok, amelyek világosabbak, azok inkább a sárga felé helyezkednek el, amelyek sötétebbek, azok inkább a vörös fele, de mivel a vöröstől nagyon messze van ugye a 60-valahány fok, inkább azt kell mondanunk, hogy ez egy ilyen barnás árnyalatot jelent, és hát pontosan ez a barnás árnyalat az a fontos tulajdonsága a faanyagnak, ami miatt kedveljük, és körülöttünk a lakásunkban, egyéb helyeken faanyagokból rakunk ki tárgyakat, és szívesen látjuk körülöttünk, hiszen ez a kellemes barna szín melegséget áraszt, és hát ezt szeretjük. A másik pedig, ami miatt ami miatt a faanyagot kedveljük, annak a színét, az a csodálatos rajzolat, amit ezen az ábrán is látunk. Látszatra kusza vonalak összessége, de ha jól megnézzük, akkor ezek nagyon szabályos rendszer szerint haladnak, sötét és világos csíkok, és ezek a fa rajzolatát adják, és hát ez talán nincs is más olyan anyag a világon, amelyik ezt a csodálatos rajzolatot tudja produkálni, csak a fa. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért ilyen ez a rajzolat, ahhoz kicsit bele kell nézni abba, hogy hogyan növekszik a fa, illetve milyen erőhatások terhelik élete során a fát. Ha megnézünk egy olyan fát, amelyik egy parkban áll, van lehetősége szétterülni, és nagyon hosszú ágakat tud növeszteni oldalirányban. Képzeljük el, 8-10 méter hosszú is lehet egy ilyen ág, és hát ezt megtartani bizony nem olyan egyszerű dolog. Ha aki nem próbálta, még javaslom, hogy próbálják meg, hogy 3-4 méter hosszú rudat tartsanak így vízszintesen, hogy ki tudják-e tartani. Tehát óriási erők ébrednek az ág és a törzs találkozásánál különösen, amit a fának el kell viselnie. Nem beszélve arról, időnként erre még a hó is ráesik, és akkor még azt is el kell viselnie. A másik ilyen helyzet az, amikor nagyon magas fák oldalról erős szélnyomást kapnak, ezt is el kell viselni a fának az egész törzse mentén, de leginkább ott, ahol a földdel találkozik, hiszen a gyökerei erősen kapaszkodnak a földbe, az a rész nem tud elmozdulni, tehát oldalirányú hatalmas hajlító erők lépnek fel. Ha arra gondolunk, hogy ezt el kell viselni, akkor ismerve a faanyagokat, illetve talán inkább a mechanikára gondoljunk, akkor azt tudjuk, hogy a szilárd és homogén anyagok erre nem képesek, hogy ilyen hatalmas terhet elviseljenek. A terviselő szerkezeteknél is inkább az acélból is idomokat alkotnak, tehát T-idomot, L-idomot vagy H-idomot, és így a teherviselésük sokkal jobb lesz. Illetve van még egy szerkezet, amiről érdemes szót említeni, ez pedig a hengeres szerkezet. Az oldalirányú terhelések tekintetében a hengeres szerkezet nagyon érdekes, mert sokkal több terhet elvisel, mint hogyha tömör anyagból készülne. És a fa is pontosan ezt használja ki, hogy egy ilyen hengeres szerkezetet épít. Itt látunk egy ilyen mecetet, egy fakorongot. Ennél a korongnál de szépen körbe vannak az évgyűrűk, évenként nő egy-egy ilyen évgyűrű, és azt kell tudni, hogy amikor a vegetáció elindul, akkor ezek a szélgyűrűkkel elkezdnek növekedni, és eleinte, és itt inkább itt belül nézik, itt szélesebbek ezek a sávok, belül olyan sejtek növekszenek, amelyeknek nagy a belső üregük és vékony a sejtfaluk, hiszen folyadékot kell szállítaniuk. Mindaddig ilyen típusú sejtek növekszenek, amíg elegendő számú nem lesz ahhoz, hogy a folyadékellátás megtörténjék. Utána a fa elkezd növelni olyan sejteket, amelyeknek vékony az ürege, hiszen arra nem nagyon van szükség, de viszont vastag a fala. És ezek a vastag falú sejtek pedig a szilárdítást szolgálják. Azt mondhatjuk, hogy az a faanyag rész, ami korán tavasszal nő, szokás úgy nevezni, hogy korai pászta, ez ugye a folyadékszállítás szolgálja, a másik rész, ami később nő, az pedig a szilárdítást, ezt pedig a késői pásztának szoktuk nevezni. Ez a késői pászta azzal a különleges tulajdonsággal is bír jó néhány fafajnál, nem mindegyiknél, hogy elszíneződik. Ennek oka pedig az, hogy olyan színképző vegyületeket épít be a fa, amelyek az ellenálló képességét megnövelik. Elsősorban a gombákkal szemben, és hát gondoljuk csak el, hogy a kívülről jövő hatást egy ilyen körbe épített gyűrű megvédi eznek hatására a belső részeket. Tehát ezért alkot ilyen sötét és világos színű gyűrűket. Ha most ezeket a gyűrűket mi elvágjuk egy metszettel, hossz irányban, gondoljuk el, akkor megkapjuk a fának a rajzolatát, és hát ilyet szeretnék továbbiakban mutatni néhányat. Ez egy erdei fenyőnek a rajzolata. Akkor szép a rajzolat, ha ezek az évgyűrűk többen is kifutnak belőle, és azt ott metszettük át, ahol kifutnak, ezért általában ezeket a metszeteket nem a fa szimmetria tengelyével párhuzamosan szokták elvégezni, hanem egy kicsit ferdén, hogy egyre több legyen ez a kifutás. És még néhány ilyen hasonló rajzolatot szeretnék mutatni. A baloldali egy eperfa, a jobboldali pedig egy tölgynek a rajzolata. Most a lombos fák esetében még egy dolgot kell figyelembe venni a szín szempontjából. Azoknak alapvetően más a szerkezetük, mint a fenyőféléknél. Itt külön típusú sejtek szolgálják a folyadékszállítást, ezek hosszú csöves edények, és mellette viszont a rostok, a farostok pedig a szilárdításra szolgálnak. Az az érdekes eset, amikor ezek az edények sorokba rendeződnek, tehát tavasszal nő egy ilyen pászta, amit itt látunk, és ezek szolgálnak a visszaállítást, ezek nagyon hosszú, keskeny edények, bár hát ha a fa méreteiben, sejt méretekben gondolkodunk, akkor nem is olyan kicsik, mert 1-14 mm átmérőek is lehetnek, tehát tölgynél például szabad szemmel ezt meg tudjuk látni, ha alaposan megnézzük egy ilyen metszeten. Ennek az a különlegessége, hogyha olyan metszetet készítünk, hogy átvágjuk ezeket a szedényeket, akkor a fényvisszaverés egészen más lesz a sejtfalról, meg mind a szedény belsejéről. Mégpedig az edény belsejéről jóval sötétebb lesz, tehát kevesebb fény kerül vissza, és hát ugye tudjuk, hogy végül is a szín, amit látunk, az abból áll, hogy a fehér fény, ami ráesett az anyagra, részben elnyerődik, és a maradék pedig visszaverődik. És hát egy ilyen rajzolatot mutat ez az ábra, szintén tölgy esetében, ahol látszik a szép rajzolata ezeknek az átvágott edényeknek, azok attól függően, hogy hogyan állnak, különböző görbületeket mutatnak. Ha visszamegyünk egy pillanatra erre az ábrára, akkor azt látjuk, hogy vannak még itt érdekes hosszú sejtek merőlegesen az évgyűrűkre, ezek sugárirányú sejtek. Ezek azt a célt szolgálják, hogy keresztirányban szállítsák a folyadékot. Ezek is megjelennek a metszetekben, ezeket bélsugár tükröknek szokás nevezni, ilyet szeretnék mutatni. Bükk esetében ilyenek ezek a bélsugár tükrök, illetve tölgy esetében. Hát ott látszanak, itt ezen az ábrán inkább úgy látszik, hogy a nagyon világos csíkok sötétebb megvilágításnál szép rajzolatot mutatnak ezek. Továbbiakban szeretnék néhány rajzolatot mutatni. Először ezt, amit van a kezemben. Ez egy fenyőfélének a gyökértő környékéről készített metszet. Tehát ezek a sötét és a világos vonalak rendkívül tarka módon, de mégis nagyon harmonikusan futnak rajta, és hát ez a csodálatos a fában. továbbiakban néhány ilyet szeretnék még mutatni. Ez egy sötét tónusú fa rajzolata. Az az érdekes, hogy olyan helyeken, ahol például itt valószínűleg egy göcs volt, tehát valamilyen fahiba van, ott megváltozik a rajzolat, és hát pont ettől lesz szép ez a szerkezet. Ez egy szintén egy sötétebb faanyagnak a rajzolata. Itt jól látszik, hogy hogyan futnak ki ezek az évgyűrűk rajta. Ez pedig egy tényleg egy nagyon kúsza rajzolat, de azért, ha egyáltalán értelmezve lehet a görbék párhuzamos futását, mondhatjuk, hogy ezek tulajdonképpen párhuzamosan futó görbék ezen az ábrán. Itt néhány mecetet szeretnék mutatni. A gyakorlatban azt csinálják, hogy a rönköt ilyen párhuzamos metszetekkel elvágják, leszeletelik, ezeket furnérnak nevezik, ezek nagyjából 1 mm vastagok ezek a furnérok, és ezekkel borítják a kevésbé szép fáknak a felszínét, hogy dekoratívabb legyen a felszín. Az felső ábrán egy olyat látunk, hogy két ilyen furnér van párhuzamosan egymás mellé. Lesz olyan, mint a tükörkép. Ez azért valósítható meg, mert az 1 mm-rel egymás mögött lévő ilyen rétegek azért nem nagyon különböznek egymástól, gyakorlatilag olyan a második is, mint az első. Tehát ilyen, mint a tükörkép. Ez szintén egy gyökértőről származó érdekes metszet. A továbbiakban néhány trópusi fának a felületét szeretném megmutatni. A trópusi fáknak az a jellemzőjük, hogy általában sötétebbek, mint az Európában növő fafajok, és a szerkezetük alapvetően más, hiszen a trópusokon nincsen tél, tehát a vegetációs időszakasz folyamatos, legfeljebb azt lehet mondani, hogy néha erősebben növekszik a fa, néha meg kevésbé, tehát az évgyűrűk nem jelennek meg, hanem ilyen érdekes rajzolat változások, tehát sötét és világos csíkok jelennek meg a rajzolatban. Nézzük a következőt, és hasonló is, itt egész extra színek is megjelennek, mint például itt ilyen kékes szín, és ez a csíkozottság, ez jellemző, ez is egy ilyen összerakott ábra, ez egy olajfának a metszete. A továbbiakban különleges rajzolatokat szeretnék mutatni. Ezen a sötét képen, ez valójában ilyen sötét, a fekete diónak egy nagyon különleges metszete látható. A fekete dió az a legsötétebb fa anyag, amelyik itt a Magyarországon még megterem, vagy növekszik. És hát elsősorban a bútoripar és belső dekorációs készítése használja fel. Hát látjuk, hogy milyen csodálatos a rajzolata, nem véletlenül. A legsötétebb fa az ébenfa. Erről nem csináltam képet, mert csak egy fekete folt volna. Hoztam egy mintát, tehát az ébenfa rendkívül fekete. Az a nagyon érdekes tulajdonság, hogy ez csak a gesztje. A szíjácsa viszont nagyon világos, ezért gyakran alkalmazzák szobrok készítésére. Tehát az a sötét és a világos közötti kontraszt egy művészi alkotáson szépen kijöhet. Erre majd fogok később is mutatni példát, hogy a sötét meg a világos néha egyébként általában zavar bennünket, ha egymás mellett van, de néha tetszetős is lehet. Ha látunk egy ilyen fatörzset, akkor hozzá nem érte emberek többsége azt mondja, hogy ez a fa tulajdonképpen csak tűzre való. Tehát semmi másra nem alkalmas. És valójában az ilyen típusú fáknak a metszetei lesznek a legszebbek, és akkor most csak sorban néhányat ilyet szeretnénk mutatni. Ilyen rajzolatok. Tehát az elváltozás, amit láttunk a fán, az valit jelenik, meg is itt meg a hozzácsatlakozó szerkezet. Vagy például ez. Tessék észre, hogy ez is két darabból van összerakva. És hát ma, ez nem teljesen szimmetrikus, de ez is majdnem szimmetrikus. Vagy ez ilyen felhős rendszer. Ennek az a különlegessége, hogy görbülten mennek a rostok, és a különböző helyen átvágott rostok egészen másképpen verik vissza a fényt. Tehát például itt másképp veri vissza, mint itt, meg itt. És hát ez adja a különleges. Olyan, mint egy ilyen kis tükör lenne, bizonyos részein világos, másod pedig kevésbé világos. A másik színbeli eltérés az a göcsök környékén. Ugye a göcsök azok helyek, ahol az ág kinő a fából. Itt rendszerint sötétebb a fa. Ugye nem véletlen emlékszünk rá, hogy annak a tartománynak kell megtartani az ágat. Tehát itt szerkezetében is más lesz a faanyag, sejtszerkezetében is, és hát a színezetében is, és a göcs is mindig sötétebb, és hát ennek megfelelően tartósabb is, mint a körülötte lévő faanyag. Tehát közvetlenül a göcs környéke, meg a göcs maga tartósabb, mint a faanyag. A másik különlegessége a fa színének pedig abban rejlik, hogy ahhoz, hogy a fa tartósan megmaradjon, épít be ilyen anyagokat, amelyek a tartóságát növelik, és ezek szintén színes vegyületek. A normál körülmények között ezt fokozatosan évgyűrűnként építi, ez egy akáckorong, és ezeket az anyagokat úgy hívjuk, hogy gesztesítő anyagok, és ezek a gesztesítő anyagok sötétítik azt a részt, ahol már beépült, és a másik rész, ami világosabb, ezt szíjásnak nevezzük, ez elsősorban ez a rész vesz részt a fa életében, tehát a visszaállítás és egyéb funkciók itt történnek. Az akác esetében ez a szíjás nagyon vékony, hogy milyen nagy a különbség a szíjás és a geszt élettartama között, ez az akác esetében nagyon jól érzékelhető, hiszen ha kiteszünk egy ilyen akác rönköt a szabadba, akkor egy-két év alatt teljesen elporlad a szíjás, és a geszt pedig még évtizedekig is megmarad. Tehát rendkívül jól bírja az időjárás tulajdonságait, viszontagságait. Hasonló a helyzet, például ezen az ábrán, ez egy csertölgy metszet. A csertölgy egy kicsit fagyveszélyes itt nálunk, tehát nem tűri a nagyon hideget, vagy nehezen tűrés, és fagyrepedések keletkeznek rajta. Ezen is itt látszik egy fagyrepedés, valamelyik télen megrepet, és a fa védekezik, hogy külső behatások ne érjék, és rögtön elkezdi eltömni ezeket a sejteket ilyen gesztesítő anyaggal, és ettől aztán sötétebb lesz, hogy a gombák ne tudjanak bejutni, illetve nagyon elindul azzal, hogy a fa szerkezetével is betömi. Tessék megnézni, hogy itt mekkora, milyen vastag évgyűrűt növesztett rögtön utána a fagy után, hogy eltakarja ezt a sebet a külső hatásoktól. Egyébként, ha ilyen erdőben járunk, ezeket a fagyrepedéseket megtaláljuk ezeken a fákon. Egy-két évvel a repedés után még egész világos a kérjük, aztán utána benövi, de ez a kinövés jól látszik. Tehát erről könnyű megismerni, hogy csertölgyesben járunk. A tölgyek esetében, ugye, ahogy itt láttuk, a geszt és a szíjás között igen erős a kontraszt. A gyakorlatban általában a vevők ezt nem szeretik, így például nem szerencsés olyan parkettát készíteni, ahol egy lamellán belül ott van a gesztis és a szíjás is, mert nagyon tarka lesz. De azért a művészek tudnak ügyesen ilyen szerkezeteket konstruálni, ez például egy ilyen művészi alkotásnak felfogható szerkezet, ahol a geszt és a szíjás együtt jelenik meg, és igen erős kontrasztot ad. Meg kell mondanunk, hogy nem minden faanyagnak a színe olyan kedvező, mint amilyeneket eddig én mutattam, de többségüknek a színe kedvezőbbé tehető. Ilyen például az akác. Ha most megnézzünk néhány akácdeszkát egymás mellé rakva, azt látjuk, hogy rendkívül tarka. Tehát nagyon sokféle szín van, és igazából egyik sem kedvező szín. Tehát ez a szép barna, kellemes színárnyalat, az nem mutatkozik rajta, de gőzöléssel ezt meg tudjuk változtatni, és ez az ábra azt mutatja, hogy ha különböző hőmérsékleteken gőzöljük az akácot, akkor rendkívül sok árnyalat hozható be. Tessék csak nézni, alacsonyabb hőmérsékleten inkább világosabbak, később pedig sötétebb, 100 fok fölött pedig már egy-két nap alatt is egész sötét, ilyen csokoládé-barna színű árnyalatokat is lehet létrehozni. Hasonló a helyzet a bükkkel. Manapság egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az érett bükrönkök belsejében úgynevezett álgeszt alakul ki. Tessék megnézni, ez nem követi az évgyűrűk menetét, tehát nem olyan, mint amit láttunk az első képen. Ez valamiféle védekezési reakció a fa részéről, viszont a feldolgozásnál ez problémát jelent, mert a metszeteken nem szabályosan, hanem össze-vissza jelennek meg ezek a rajzolatok. De azért, ha ügyesen összeforgatjuk, mint például itt, akkor azért kellemes felszínt lehet például egy frontfedeten kialakítani. Illetve meg kell jegyezni, hogy gőzöléssel ez is javítható, mert a gőzölés hatására a bükknek a fehér része az sötétedik, a sötét az pedig alig változik, és harmonikus egyensúlyba kerülnek egymással. Az időjárás sajnos nem kíméli a faanyagot sem, az időjárásnak kitett faanyag elszürkül, azok az anyagok, amik a színét alkották, ezek kioldódnak, és hát egy ilyen szürke feletet adó ábrát látunk, ez elsősorban a cellulóz szürke színét mutatja, de itt szeretném felhívni azokra a dolgokra a figyelmet, amikről beszéltem, hogy milyen nagy a tartósága a göcsnek és a göcs környékének, az nem degradálódott közel annyira sem, mint a többi, és itt ezeken a helyeken a korai pászta degradálódott, és a késői pászta védi. Tehát így nagyon fontos ennek a késői pásztának a szerepe, abban, hogy védi a fát, és hát nem véletlen valószínűleg az, hogy Velencét vörösfenyő oszlopokra építették, mert a vörösfenyőnek a késői pásztájának van ilyen különleges tulajdonsága, hogy vizsgáltuk például a napsugárzás elleni kitettségnél, hogy mennyire ellenálló, gyakorlatilag nem találtunk eltérés. Míg a többi fánál szinte teljesen tönkrementek a külső sejtek, itt alig volt eltérés. Tehát nem véletlen, hogy a vörösfenyő ilyen jó tulajdonság. Ez azoknak a beépült anyagoknak köszönhet, amiket beraktunk. A továbbiakban néhány olyan ábrát szeretnék mutatni, ahol ügyesen kihasználjuk azt, hogy milyen csodálatos a fának a rajzolata, és néhol esetleg a geometriát is. Ez egy kapu, ahol a tervezője ügyes geometriai vonalakkal és a fa rajzolatának a harmóniájával egy nagyon szép kaput teremtett. A másik, ez egy beltéri ajtó. Itt talán nem a rajzolat az, ami nagyon vonzó számunkra, hanem az a kellemes meleg barna árnyalat, amit itt látunk. Illetve hát tudjuk, hogy a fa nem olyan kemény anyag, hogy ne lehetne faragni, ezért a fát gyakran megfaragják, és itt a csodálatos rajzolat az, amit a faragással állítottak elő, az az érték ebben a képben. Itt egy konyha belsőt látunk, szintén a rajzolatokkal. Ez szintén egy frontfelület, ebben az az érdekes, hogy összevágták a furnérokat, tessék még itt egy vágás és itt egy vágás, és így azokból az egyenesen futó vonalakból egy érdekes geometriai rajzolatot lehetett produkálni. Ez pedig egy parketta berakás. Ha ügyesen válogatjuk meg a faanyagokat, harmonizáló színeket rakunk egymás mellé, akkor ilyen gyönyörű rajzolatokat tudunk kapni. Ez egy különleges kép. Első ránézésre nem gondolnánk, hogy ez fából van. Ez egy falburkolat, egy hatalmas fal, szinte egy nagy falat teljesen beborít. De ha veszünk egy közelebbi képet, akkor már jól látszik, hogy ezek mind kivétel nélkül fakorongocskák. Ilyen 2-3 cm vastag fakorongocskák, különböző irányba metszették őket, illetve domborították, és hát még az is látszik, hogy itt ezekben a kicsi hézagokban is tele van apró kicsiny korongocskákkal. Tehát ügyes művészek ilyen és mire is fel tudják használni a faanyagot. És hát ez a kép nem adja igazán vissza a színeket, a valóság ennél sokkal csodálatosabb. Ezen az ábrán szeretnék mutatni szintén egy faragványt, ahol egy rönkbe két ilyen dombor művet faragtak. És hát itt is nagyon szépen látszik, hogy a fa egyrészt, hogy mennyire jól faragható, másrészt, hogy milyen szépek színekből áll. Itt ugye ilyen edényt nem olyan nagy ügy csinálni, de ez esetben azt kell észrevenni, hogy aki ezt az edényt készítette, az nagyon ügyesen választotta meg azt, hogy milyen irányban van az a faanyag, amelyikből ő ezt készítette. Tehát a rajzolatok, hogy itt is van egy kimenet, itt is egy kimenet rajta, és nagyon szép ívesen jönnek követve az oldalát ezek a vonalak. A következő ábrán egy cégét szeretnék bemutatni. Itt nem csak azt használta ki, aki készítette, hogy van neki szép rajzolata, hanem azt is, hogy ez egy ilyen alakban nőtt fa. Tehát kellett választani hozzá egy ilyen alakú fát. Tehát azt hiszem, hogyha járunk az erdőben, akkor azt mindenki elmondhatja, hogy igazából nem találunk két egyforma fát. Akárhogy is igyekszünk keresni, nincsen két egyforma fa, és különlegesen növekvő fákból sok van. Az én meglátásom, hogy itt Európában nem igazán értékeljük még ezeket a különlegesen nőtt fákat. A japánok ebben egészen másképpen járnak el, ők keresik direkt ezeket a fákat az erdőben, és minden egyes ilyet kihasználnak, kitalálják, hogy mit lehet belőle kifaragni, és ezeket használják díszítésre. A következő, és egyben ez az utolsó ábra, amit szeretnék mutatni, ez egy hatalmas nagy munkával fából kifaragott motor. Itt fontos volt az a faragásnál, ezen a képen nem biztos, hogy látszik a világítás miatt, hogy milyen faanyagokat válogatott az illető, és hogy azok a rajzolatok hogyan jönnek elő. Például tessék megnézni, hogy itt előjönnek a kerékben, itt is előjönnek sok helyen, nagyon sok helyen előjönnek azok a rajzolatok, amik a fában nagyon érdekesek, számunkra izgalmasak. Úgyhogy arra buzdítom a művész hallgatókat, akik itt még a teremben vannak, hogy használják a fát. Végtelen sok lehetőség van abban, hogy a fa színét kihasználjuk. Köszönöm szépen!